Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténkast 91. adása. Előre elnézést kérek a hangomért. Az volt a cél egyébként, hogy nehogy már Magyarországon Amanda Lear-t kizárólag Ellekicu tudja majd utánozni, úgyhogy most ezen az úton járok. Igyekszem, hogy nem túl sokat beszélni, hanem össze-vissza köhögöm a velem szembe ülő Attillát. Attila, hogy vagy? Nagyon sportos vagy ma reggel.
Köszönöm szépen, életben vagyok.
Akkor beszélj a mikrofonba.
Köszönöm szépen, életben vagyok összességében. Megtartom a mikrofont is. Te se betegedtél, meg úgy, hogy vázoltad tegnap este. Nem rossz ez így.
Na, mesélj, de mi volt a hétvégén? Úgyis mindenki arra kíváncsi, hogy mekkorát domborítottál az Ultra Balatonon.
Én futottam életemben először egy nap 10 kilométert. Jó volt. Még azt a tavalyi emelkedőt is végigbírtam futni, ami...
Minden információt, amiben őt kéne dicsérni, úgy kell belőle kihúzni. Ne most legyél szerénytelen.
Én nagyon-nagyon-nagyon élveztem, meg jól esett az, hogy tudtam összességében azt hiszem 7-20-as átlagot futni, ami számomra mondjuk egy évvel ezelőtt biztos, hogy elképzelhetetlen volt, meg azon röhögtem a Judittal, talán vagy a Csabival, most nem tudom melyikükkel, hogy tavaly márciusban 200 méter volt az első távolság, amit lefutottam. De ahhoz képest a 10 km nem egy olyan rossz dolog.
Nagyon ügyes vagy, Attila. Éjszaka futottál? Vagy csak kora hajnalod volt?
22... 40 körül kellett indulni.
Azt már bátran nevezhetjük éjszakának.
Akkor futottam, igen.
Ja, kicsit aggódtam, amikor olvastam a híreket, hogy valami karambol volt.
Akkor mi már nem voltunk ott. Mi csak annál voltunk ott, amikor, hol is volt, aztán Csopakon, jött be kétségbeesve két futó, hogy az előző váltóponton a társuk irgalmatlan szarul van, hogy hány, meg ő az stabil pont a világban, de a világ az forog körülöttem, minden, és aztán mentőt kellett hozzá hívni, de annak nem tudjuk, miért a folytatása.
Ja, reméljük, hogy jól van.
Karambolnál mi nem voltunk ott, az már vasárnap délután, vagy dél körül történt. Mi ugye letudtuk a magunk ceremóniáját, meg díjátadóját, meg fotózgatását olyan.
Ki volt az MVP? Mert a legtöbbet fejlődött, azt tudom, ki volt.
Az MVP, hát figyelj, a kincses. Vagy a kincses Tomi, vagy a hajós Balázs, de azt mondja, inkább a kincses, aki teljesen megvadult már a végére, és amikor befutott a célba, ott a DJ-vel beszélgetett, meg táncolt, meg nem...
Már csak azt kéne egyébként, hogy akkor innentől kezdve ő már csak a futással foglalkozzon. Na, vannak szolgálati közleményeink, egyébként ugye még talán mindenkihez eljutott, legalábbis remélem, hogy mindenkihez eljutott, hogy az alapszolgáltatónkat, a SoundCloudot ott hagytuk, és a Simplecastra váltottunk. Ez elméletileg a SoundCloud usereken kívül senkire nincs hatással, mert ahogy néztem, most már minden egyes podcast alkalmazáson át tudtunk állni az új feedre. Ha valaki a tudóját, aki SoundCloudon keresi még mindig az adásokat, az mondja meg neki, hogy hol kell feliratkozni, bármelyik ismert podcast alkalmazáson vagy a Simplecast oldalán, aki eddig a SoundCloudon volt, jöjjön oda. Másik nagyon fontos szolgálati közlemény, hogy elkezdtem szervezni a 100. adást, ami majd december 6-án kerül sorra, és egy egészen fantasztikus vendégünk lesz, és azt szeretném, hogy mindenféle idióta kérdéseket írjatok nekünk, amire majd
a
abban...
Jön.
Melyik legendára gondolsz?
A legenda!
Nem, Jancsi bácsi nem jön azért.
Akkor Rossi bácsi.
Ennyi, hát de ne lőjél már le mindent, Zoli bácsi.
Csak kérdezem, de nem tudtam.
Na, Zoli bácsival tegnap megszerveztem, hogy a 100. adást egy korban hozzáillő emberrel kellene csinálnunk, úgyhogy Rossi Zoli bácsi érkezik, azt ígértem neki, hogy mindenféle toplistákat fogunk csinálni, úgyhogy ha bármilyen idióta vagy teljesen normális kategória eszetekbe jut, amiről szeretnétek hallani egy top 3-at, vagy akár csak egy első helyezettet, 3-tól, 4-től, 5-től, 6-tól, 7-től, attól függ, hogy hányan leszünk, akkor ezt küldjétek el nekünk valahogy kommentbe, vagy a Facebookon kommentbe, vagy a Twitteren a karanténk, azt hashtaggel figyelni fogjuk, és a legjobbakat mindenképpen berakjuk, a legrosszabbakat is szerintem.
akkor így, hogy Zolcsi bácsi jön, így egész napos adás lesz?
Én is erre gondoltam egyébként, igen, tehát azt képzeld el, hogy hát Zoli bácsi, akkor egy pár szóba mutassa be magát egy órával később.
Hogyan érkezett a televízióba?
Igen.
Úgyhogy... Azon gondolkozom, hogy neki milyen átkötő főcímet vagy vizsgát készíteni, de valami ébresztő.
Tudott,
lesznek tabu témák, amiket nem érinthetünk, ennyit kértem. Annyit írtam neki, hogy részemről megígérem, de azt is megígérem, hogy ettől függetlenül komoly szemtelenkedéssel szembesülhet majd.
Tehát akkor Tereza Orlovszkiról sem fogunk beszélni.
Nem tudom, hogy ki az. Szerintem ő se, soha nem hallott még róla. Na, szóval, hát így már egy csomó ember közbeszólt, akit még nem köszöntöttem, de most akkor elkezdem. Hello, Ádi, hogy vagy? Hogy megy a háp?
Hello, köszönöm szépen, kiválóan. Már szerdán jön majd a harmadik adás, nagyon jól beszélgettünk most. Kicsit én is kiszabadultam itthonról, meg kiszabadultam egy kicsit ugye a sportból is, mert James Bondozni fogunk erőteljesen majd. Csizi Gábor barátommal.
Na, azt az adást óriási. Majd nem kell meghallgatnom.
He. Inkább azt mondja, milyen az új film?
Igen, mesélj.
Jó. Ne spoilerezz, csak azt mondja, hogy milyen.
Na így van, tehát a film az abszolút jó. Van olyan rész, ami nem tetszett, de egyébként meg tényleg tök jó. Tehát abszolút merem ajánlani bárkinek.
Én is,
de jobban féltem tőle, mint amilyen lett a vége.
Most, hogy így hétfőnként elkezdted azt csinálni, hogy kirakod Instagram story-ba a beosztásodat, elkezdtem szégyelni magam, hogy 3 napig szabad napot kaptál tőlem.
Ez nem egészen így nézett ki, mert ugye elcseréltünk egy meccset Zolival, az egyik wildcard meccset, úgyhogy ezért szabadult fel a kedről szerda éjjel.
Gyakorlatilag szívesen. Viszont én azt nem tudom, én is láttam ezt a táblázatot. Megvárom, míg Galuska bemutat.
Szia, és hát itt van velünk fantasztikus Barta Zoltán, aki nélkül már nagyon nehezen bírjuk. A múlt heti adás én szerintem azért nem sikerült annyira hú, de jól, mert ő nem volt itt.
Szia Zoli. Sajnálom. Sziasztok, szóval Ádám, megnéztem én is. Te honnan tudod, hogy milyen baseball meccseket közvetítesz a hét második felében?
Na hát ez az, mert ezt megtippeltem nagyjából az időpontok alapján, úgyhogy... De van, ahol egyébként egyértelmű már az időpont alapján is. Volt egy a pénteki az, ami kérdéses, mert 2 van egyszerre, de gyanítom, hogy azt fogjuk adni, melyikből az első meccs lesz.
Az gyanis, hogy azt fogjuk adni, ami 10-kor lesz, azt hiszem, meg Galuska már kinézett egy
időt is. De 2 van 10-kor is, tehát...
Igen? Hogy... De ezt honnan tudjátok? Nincs is időpont.
Hogy nem? Hát jött azért... ilyen táblázat már.
A meccsekhez de... még nem nagyon van hivatalos időpont egyébként, tehát hasra ütésszerűen tudom.
Ne.
Slotokat tudunk, párosításokat nem tudunk.
A meccseket nem tudunk, de slotokat tudunk.
Hát igen, de az Ádám beírt a párosítást is.
Így. Ja, azt nem tudtam, hogy...
Hát, Attila, erről beszélünk már mióta.
Na jó.
Na, hát így. Hello, Máté, hogy vagy?
Hello, sziasztok. Szuperül. Nagyon szuper vagyok, tegnap szüreteltem.
Mit?
Szüreteltél?
Szőlőt. Aposoméknál voltunk a Pázmándi szőlőhegyen, és szüreteltünk, volt és nagyon jó kikapcsolódás volt.
Mezitlábhordóban taposás?
Majdnem, de nem. Most kivételesen kibírtam, hogy nem. Nehéz volt.
Ja, mert egyébként Attila mondta, hogy amikor a múltkor ezt csináltátok, akkor nagyon megkívánt a nagylábújadat, amelyikről folyt a szőlőleve. Van még itt valaki? Ja, Marci! Hello, Marci!
Hello, sziasztok!
Hogy vagy, csillagom? Hogy állnak
jó
a törökök?
Jó voltam, amíg rám nem szállt a karanténk, azt egész stábja.
Mikor? Az még adás előtt volt. Látod, azóta sokkal kedvesebbek vagyunk veled.
Olyas rágyomnak érzem, én speciál nem basztattalak most.
Igen, azért, mert Attila,
mindig tartogat az
adásra. Igen, mert te az adásra tartogatod egyfelől.
Nem akarod elő a puskaporodat.
Igen.
Másfelől nincs előtted monitor, nem láttad, hogy mit csinált.
De addig jobb neki szerintem.
Igen, szerintem, mert mohás kövön ültünk miatt, amikor így zsúlyos meg vagyok fázva.
Nagyon romantikus kép volt, csak
többen
nem érzettem meg. Jó volt ezzel a problémátok, szerintem tök jó volt.
Nagyon, nagyon tetszett, igen. Otthon.
Hát én itthon vagyok.
Jó, na hogy vagy, Marci?
Jól vagyok, köszönöm szépen.
Hogy voltam tett a hétvégét? Reggel. Mit edzettél?
Micsoda?
Énektanár?
Énektanár, nem. Egyébként mindegy, majd mindjárt mondok ezzel kapcsolatban valamit, úgyis ezzel már fárasztasz egy ideje.
Már igen, már jön már meg a takarózás.
Nem tudom, ezt miért kaptam. Nagyon erős a lábam.
Na, hát, fejre már legyúrja, ez biztos.
Nem nagyon hallak jól, Galus, hát, az a helyzet.
Fejre már ne gyúrj, ennyit mondtam.
Fejre, jó.
Na szóval, mi volt a konditeremben, és hogy akarsz kimosakodni már megint az éneklésből?
Nem, azt akartam mondani, hogy igazából nem is tudom pontosan milyen a hallgatottságunk, de szoktál mondani viszonylag szép számokat, és arra jöttem rá, hogy azt hiszem két lelkes hallgatónk van Twitteren, aki rendszeresen számon kér, vagy nem rendszeresen, de többször, hogy miért nem énekelem el a Vasas indulót, de hogy egyébként van még szerintem kb. 5998 másik hallgató, aki viszont ezt nem szerette, úgyhogy...
Nem, ne haragudj, nem, bocsánat, ők csendben várnak, hogy végre egyszer betartsd azt, amit ígértél.
Szerintem ők lennének, akik az utcára vonulnának, ha elénekelném.
Figyelj, azért mostanában a tüntetés számokat elnézve az egész komoly lenne.
Igen.
Na, nem baj, énekelni fogsz.
Na jó. Fogadjunk.
Na, a múltkor megtudtam a Facebookról, hogy az egész karanténkas távja a Sheriffnek szurkol, úgyhogy akkor beszélgessünk egy kicsit a Sheriffről. Sheriff első számú magyarországi kommentátorát, Zoltánt kérdezném, hogy milyen volt a legutóbbi Sheriff meccs.
Iszonyat jó. Nagyon-nagyon, én elból nagyon vártam ezt a Real Sheriff meccset. Ugye volt olyan, aki azt mondta, hogy hát itt három esélyes a meccs, 3-4 vagy 5-0 a vége.
Jó, hát vannak szakértői vélemények is, igen.
Én nem voltam ezen a véleményen, úgyhogy persze benne lehetett volna az, hogy ez így alakul, de...
Már, hogy többen nyerjen a Sheriff?
Nem, Ádám. Összességében az egész történet, ami íródik így most már az elmúlt hetekben, hónapokban a Sheriffnél, szerintem az még egy ilyen meccsért legalább kiáltott, egy ilyen befejezéssel, szóval tényleg olyan, mint egy ilyen kis nyesztermenti köztársaságból származó filmecske, vagy transznisztriai, ha úgy tetszik.
De az utolsó pillanatra kössek, vagy erre a hát nem tudom egyébként, hogy tündérbe se az, amikor egy ilyen nagyon furcsa politikai beágyazottságú országban valami jó történik, vagy inkább disztópia. De inkább akkor kezdjük a végén. A meccs utolsó pillanataiban megirigyelted Faragó Richárdot, és olyan hangot adtál ki magadból, mintha valaki a golyóidon ugrálna.
Én mindig éreztem magamban a képességet, hogy bennem rejlik ilyen hang. Ami picit megzavart és zavarba ejtett, miután felmentem a szerkesztőségbe, Marci úgy fogadott, hogy olyan voltam, mint egy 6 éves kislány. Hát mondom, kár, mert én úgy éreztem, mint egy 16 éves kislány, mármint magam, de talán ebből a szempontból olyan nagy különbség nem volt közte.
De ezt nem kritikának szántam. Nagyon jó, na jó 6 éves
kislány. De én sem. Mit mondtál?
Na jó, és 6 éves kislány volt te.
Na én akkor most szeretnék elhatárolni.
Igen, én is elhatárolódnék Marcitól.
21 éves lánynak éreztem magamat, nem 6-nak és nem 16-nak.
De legalább 18 és félnek.
Minimum.
Jó, rendben. Aki esetleg nem tudná, a Sheriff az utolsó pillanatokban egy irgalmatlan nagy góllal szerezte meg a győzelmet a Bernabeu-ban. Zoltánból ez olyan élményeket váltott ki, vagy olyan hangot váltott ki, mint ami általában Finnországban szokott a Sport TV kommentátoraival kijönni. Richard Finnország ellen a válogatott meccsen nyomta ezt.
Devin Hester szokott
98-ban, és a Csaviból is jött egyszer ki valami hasonló Helsinki-ben. A Devin Hester az valami más, ott szerintem más is történt egyébként. Tehát ott szerintem valami golyóérintésnek kellett lennie, amit ott a Sanyival műveltek.
De akkor, amikor azt kiabálta, hogy BESZ!
Hát igen, az volt a vége.
Most még annyit el lehet mondani, vagy az ilyen nagyon gázmosakodásnak tűnik, hogy egyébként nem vagyunk Sheriff szurkolók?
Hát
ki hiszi el?
Igen, ezt ki hiszi el ezek után egyébként.
Jó, azért csak félve kérdeztem, mindegy.
Tehát nem, hát, a bűnözőknek szurkolsz, nem a Sheriffnek.
Fúj, de szép volt. Figyelj.
Innen köthetsz azonnal a másik részén.
Nem. Én mindenféleképpen szeretnék itt maradni egyébként, és ha kell, akkor a Sheriff az űrből, vagy a Sheriff és a földön kívüliek című Bud Spencer film. No, én azt gondolom egyébként, hogy egyikünk sem szurkol a Sheriffnek Bartozolin kívül, de jelen pillanatban ez a Sheriff Tiraspol a sztori a Bajnokok Ligájában, amely megiklette Attillát is, aki valamelyik napilapban írt róluk valamit.
Lik?
Az. Hát nézd, összességében azért ez egy orosz propaganda projektnek is felfogható, hiszen egy ex-KGB ügynök tulajjal egy olyan...
Hát van egy ilyen ország is, nem? Ahol egy ex-KGB ügynök uralkodik egy ideje.
Van. Mondjad, Ádi, mit akartam mondani?
Sem csak, hogy ez igaz, hogy a klub onnan kapta a nevét, hogy ez volt neki a fedőneve vagy beceneve a KGB-ben, már mint a tulajra.
Nem, én azt olvastam róla, hogy azért kapta a nevét, mert szerette a vadnyugati filmeket. Tehát jobbnál jobb
alapsztorik vannak, úgy tűnik, de ugye ez egy cégcsoport is volt, ami már akkorában nőtte ki magát, hogy az ország, tehát ennek a Nyeszteren túli köztársaságnak, azt hiszem ez a pontos
neve. Nyeszter menti.
Akkor Nyeszter menti köztársaságnak a gazdasági életének a 60%-át kontrollálja ez a cégcsoport. Az úgy nem egy rossz biznisz. És ugye azt hinné mindenki, hogy ezek tökig vannak pénzzel a foci csapatban is, és ez az, ami viszont nem igaz, mert egyrészt nincsenek drága vásárolt transzfereik, és nincsenek nagy eladásaik is. Tehát legdrágább vételük is azt hiszem 2 millió eurón belül van, a legnagyobb eladások is 2 millió eurón belül van, és döbbenetes, hogy mennyire inkább arra mennek rá, hogy ingyenes transzfereken keresztül szerezzenek új játékosokat, és inkább a fizetésüket tolják meg. Jön az, hogy ki az a barom, aki elmenne oda másért, mint normális fizetésért körülbelül. Tehát ugye a Dinamo Zágráb ellen például 9 olyan játékos volt a kezdőben, aki 21-ben érkezett a klubhoz. Tehát tudatos építkezésre nagyon nehéz beszélni, úgy meg főleg, hogy a legrégebbi játékos is csak 3 éve van a klubnál. De hát megy nekik minden, van egy 150 millió euróért fölépített sportkomplexumuk az országban.
Ennyi? 150 aha. millió euró? Ja.
Aha.
Az nem rossz.
Az nem.
Most számolom, hogy az 750-500 milliárd forint.
És itt több lesz
az. Mint az üvegtégésben, az ennyi, meg ennyi, meg ennyi.
Ja, sok. Ez iszonyatos pénz, így van. Ugye minden idegenbeli meccsre a szurkolók is, meg a csapat is rendőri felvezetéssel mehet csak. Ugye a Rasszia Rigmus az megy, a szurkolók elének az orosz himnuszt az idegenbeli meccseken. A városban ki van plakátolva, minden sarkon ott van a zászlójuk, meg az egész köztársasági zászló, minden, és a zászlóban azon a sarló, meg a kalapács például, tehát hogy ennyire is jelezzék azt, hogy hova tartoznak. Ugyanakkor Oroszország, hiába volt róla a referendum, Oroszország ezt a területet nem hajlandó elismerni sem önálló országként, sem mondjuk ilyen külső gyarmatként, sem semmiként, hanem ez továbbra is Moldova része, még hogyha ők nem is akarnak feltétlenül Moldovához tartozni.
De úgy, hogy saját pénznemük van például.
Ja. Igen. Saját pénznemük, saját vízumot állítanak ki, amire külföldinek kevesebbet kell várni, mint moldovai embernek. Az országban egyébként, vagy tehát ebben a köztársaságban egyébként nagy a szegénység összességében, meg Moldovában is nagy a szegénység, tehát mindezt úgy képzeljétek el, hogy a 200 euró a havi átlag jövedelem az országban. Ennek fényében kell a pénzekkel főleg viszonyítani, amit most a Máté elkezdett számolgatni, hogy ha így számolt ki, akkor ez meg még borzasztó.
Igen, egyre komolyabb értéke van ennek a komplexumnak.
Igen. De hát figyelj, a tulajjal összesen egy újságcikk tudott interjút csinálni az elmúlt 20 évben, de egy újságíró azt mondta, hogy egyébként egy vagabund, jófej csávó, egy dolgot bír nehezen, hogyha Oroszországot vagy Putyint kritizálják, illetve ha rossz kérdést tesznek föl neki, akkor a legszélsőségesebb reakcióra is hajlamos, ami ugye a gyilkosságot jelenti.
Ez jó tudni.
Ezt mondta az újságíró, hogy tök jó fej, de a rossz kérdést teszel fel neki,
tök jó fej, csak néha megöl.
És ő egyedül tudott vele interjúzni?
Nem, ezt nem az interjút készítő újságíró, hanem egy olyan, aki elment a tanulmányútra, meg minden ilyesmire, tehát adatot gyűjteni. Ő nem tudott vele interjút készíteni. Az időt azt hiszem a Vanity Fair csinálta vele, ha jól emlékszem.
Zoli, akarsz még esetleg helyszínről meccset csinálni?
A Gessner
egy nagy interjú kellene a sheriff vezérrel, a fő sheriffel.
Persze.
Meg annyi még, hogy ott az edzőket nagyjából úgy fogyasztják, hogy a Palermo legendás elnöke fogyasztotta. Tehát az elmúlt...
Vagy a Watford.
Az elmúlt 10-15 évben 18 hónap volt a csúcs, amit edző eltöltött a kispadon.
Na de most lehet, hogy változik a dolog Galuska nagy bánatára. Tehát így, hogy öltönyben látjuk ezt a derék ukrán vezetőedzőt, ezt a Verni dobot, szerintem Galuskának ez a legnagyobb szívfájdalma.
Nagyon sokat vesztett az értékéből. Én imádtam, hogy a selejtezőn ott ilyen TS elnök jelmezben rohangál. A rohangálás megmaradt, a gesztusok megmaradtak, csak úgy néz ki, mint hogy a kultúrát lenne. Nekem sokkal jobban feküdt ez. Azért ez ugyanolyan egyébként, mint Brett Hull sem szerettem mostanában Zakóba látni, mióta ilyen nagyon, nagyon durva mezőgazdasági bunkásra itta magát szegény. Nem illik össze. Na, ki számít a sheriffen kívül? Van-e bármilyen meglepetés csapat nektek a BL-ben most?
Szerintem a Brüsszel ide lehet hozni abszolút.
most már teljes mértékben nem csak a PSG ellenik, hanem ugye legyőztek idegenben a Lipcsét, aztán lehet, hogy persze a Lipcsét kell negatív előjelen meglepetés csapatnak nevezni egyelőre.
Hát attól biztos, hogy terül a Lipcsétől nem azt kapjuk, amit vártunk. Bár rugott gólokban elég jól állnak.
Inkább kapottal.
Hát rúgtak 4-et két meccsen, az nem olyan
rossz. Az is igaz.
Kaptak 8-at.
Na hát ez egy másik kérdés. Nézzük mindig a dolgok jó oldalát.
Egyébként aki nekem még meglepetés csapat a Lipcsén túl, még ha csak a Barcelonát is vert meg másodszor, az a Benfica. Mert azt nem hittem volna, hogy a Benfica két forduló után 4 ponttal és kapott gól nélkül áll egy ilyen csoportban.
Ezt remélem, hogy a Benficát csak azért hoztad fel, hogy utána elmond, hogy a következő fordulóban kivel találkoznak majd, és akkor majd
megmérhetetnek. És azt a mérkőzést közvetítjük élőben. Igen.
És szerinted könnyűnek találtatik a Benfica a csapat ellen, melynek nevét nem mondjuk ki soha többet ebben a podcastben, vagy nem?
Legalábbis
mondjuk most nem azért mondjuk lehetne ki beszélni erről a csapatról, ha nagyon akarnánk.
Minek?
Mert kikapott. Mert hogy kikapott.
Nézzetek a táblára.
Azt akartam, nem merem igazából.
Na, rajta Marci.
Nem, hogy mit reggelizett az Attila?
Ja, hogy virslit?
Csak igen.
Aha.
De a reggelt, ezt a Galuska már nagyon régen előtte, tehát ezek már...
Melyiket?
Hát amikor hoztál Párizsit, nem emlékszel?
Ja, de hát hoztam neki két rút Párizsit, hogy ette?
Ja, az a Benfica elleni mérkőzés, az jó lesz. Főleg úgy, hogy ha jól emlékszem, akkor aztán Lisszabonban lesz, nem is.
Ne, és mi volt a hétvégén?
Trapp 1-esre védett a Frankfurtban, ami a németeknél a 10-es osztályzatnak fel, meg nyert a Frankfurt 2-re az Allianzban. Tudjuk ki vezeti a német bajnokságot.
Uh-huh. És figyelj, a Trapp az a trappistának rokona?
Az unokaöccse.
Azt szeretném még kérdni.
Ja, inkább a feleségét nézni, hogy a barátnője még csak.
Izabel Gulára gondolsz?
Jávol.
Na, amíg én ezt megnézem, addig mondjátok el nekem.
Még egyszer mondom, ne nézek.
Majd átküldöm.
Izabel Gula.
Azt írt be Trapné.
De szerintem érdemes megnézni Zubkovnak a párját is.
Szerintem ezeket a 100. adásra kéne tartogatni egyébként.
Csak ott kevés, szűkös lesz az idő.
Az igaz.
De az valami extended adás lesz, nem ilyen 3 órás.
Igen, téged nem hívunk.
Hát jó.
De azt azért én még megkérdezném, hogy mi a véleményetek a Milánról, amelyik amúgy nem áll túl jól szerzett pontok tekintetében, mondhatjuk így is, viszont annyira fiatal az a csapat, meg nekem egyébként az, amit láttam tőlük, az tök szimpatikus volt, kár, hogy az egyelőre eredményekben nem nyilvánult meg. Ne beszélve arról, hogy Fika jó is ott játszik.
A bajnokságban tök jól állnak. Második hely, 7 forduló, 6 győzelem, 1 döntetlen.
Ugye ennyire fiatal csapattól, amelyik sokáig a BL-ig sem jutott el, ez mennyire kudarc, vagy mennyire elfogadható eredmény?
Én azt gondolom,
vagy az építkezésnek egy része legalább.
Én azt gondolom, hogy tudta mindenki, hogy a Liverpool Atlético Milan 3-asból valakinek ki kell esnie. Tehát az nem kérdés. És még ugye ott az a Porto is, amely tetszik, nem tetszik. Azért egy jól összerakott csapat. Ugye az Atlético otthonában azért véletlenül nem szokás x-elni. Feltétlenül... Jelen állás szerint ők ketten vetélkednek, tehát a Porto és a Milán azért, hogy kiesik át az Európa Ligába. Ha nagyon tippelni kéne, akkor szerintem a Liverpool és az Atlético megy el fölfelé.
BL-ben... Ja, Liverpool Atletinek én az összefoglalóját csináltam, és a meccsből annál többet nem
minek csináltad az összefoglalóját? Mondd el még egyszer, Léci. Nem értettem.
Mit mondtam? Milán Atletit akartam mondani, ha nem ezt mondtam volna. Akkor bocsánat. Tehát Milán Atletinek csináltam az összefoglalóját, és ott azért, ugye ott a Kessiét nagyon hamar kiállították, és egy órát játszott ember hátrányban a Milán, és az utolsó 96. percben kaptak ki egy büntetővel, tehát hogy ott azért
igen,
ott
de
azért tartotta magát szépen a csapat.
Megállítok az első fél idő, én nem láttam annyi Milán meccset, hogy ezt felelősség teljesen kijelentsem, de az első fél idő az a Milán idei legjobb első fél idője lehetett. És azért azt se felejtsük, hogy mondja azt mindenki, hogy fiatal csapat így-úgy, azért egy-egy olyan rutin cápa, mint Zlatán vagy Zsiru, az azért hiányzik ilyen meccseken a pályán. Tehát lehet, hogy ha valaki fönn van és azt mondja, hogy na bazd már ki a labdát el a látóra, akkor lehet, hogy lehozzák ezt is egy x-el. Mert tudtak volna olyat csinálni a hosszabbításba, hogy még csak az a lehetőség se alakuljon ki, hogy 11-es legyen.
Szegény Zlatán most már egy lejátszott meccs után 8-at ki kell, hogy hagyja.
De cserébe vesz egy 500 000 eurós kocsit a születésnapjára.
Hát persze.
Ez jól nézett ki.
És ez az a hányadik 500 000 eurós kocsija lesz?
jó, így tudja, nem tudom.
Mert róla ilyen legendás történeteket hallottam, hogy fifázás közben online köti az üzleteket.
Á, ezt nem hallottam, ezt nem is hallom.
Nem is tudom, ki mesélte, talán a Szaniszló Csabi, hogy, uh-huh. hogy az ember valaki fifázott, és kiderült a másik oldalon lévő ellenfeléről, hogy maga Zlatán az, és amikor összehaverkodtak, és kiderült, hogy az A ember, aki nem Zlatán, autóforgalmazással foglalkozik, akkor ez egy hosszú és szép barátság kezdetét jelentette. Úgyhogy jól nézzétek meg, kivel fifáztok, ha úgy alakul.
Én azt hittem, az Ibra Volvo-t használ.
Nem zárja ki a kettő egymást.
Szabot.
De Volvo reklámban volt ő, nem? Mikor elment vadászni a Volvo-val a svéd havas mezőkre. Mindegy is, talán.
Na, a Manchester United a múlt héten rúgott 11-est.
Nem.
Nem, úgyhogy akkor egyelőre ez a téma még áll, viszont a Manchester United BL meccsén megérkezett Ronaldo a végén, és akkor a mélyes megpróbált hasonló hangot kiadni, mint az Oli, de annyira azért nem sikerült neki. Ő egyébként azt mesélte erről, kulisszatitok, hogy már majdnem elaludtam, amikor lett ez a gól, kb. Erre ébredtem fel, hogy hú, most nekem ordítanom kell, és ordított.
Azért olyat tud.
Bármikor. Na, még valami a BL-ről? Bárkinek pozitív vagy negatív előjellel? Vagy egyáltalán a Paris Saint-Germainről, amelyik a BL-ben nyerni tudott, viszont hétvégén éppen sikerült valami vereséget szenvedni, pedig mindhárom nagyágyú egyszerre a pályán volt.
Tegnap a szerkesztőségben arról beszélgettünk, nem tudom, hogy ki volt ott, mindegy, de pont a Faragó Ricsi ott volt, az biztos, és csak majd az eredményt, hogy éppen a Ren otthonában szenved viszonylag sima vereséget a Paris Saint-Germain, és akkor én azért azt így elmondtam, hogy én viszonylag nem az, hogy negatív véleménnyel vagyok, csak nagyon csalódás keltő az.
A gondolatrendőrség szerintem belefojtotta a szót Marciba. Na Attila, összevásárolt csapatok, én újra hívom egyelőre a srácokat.
Összevásárolt csapatok. Nézd, nekem eleve az nem...
Ebben van a tévében.
Na, figyeljetek, azt nem tudom, hogy mi történt, de ti elég hosszú időre eltüntetek, úgyhogy én kiléptem, visszaléptem ebbe az egészbe.
Ez volt a karanténkasz történetének legjobb két perce.
Igen, miért?
Olyan mert nem voltak benne.
Ja, igen, egyébként Attilával nagyon jót beszélgettünk.
Na. Mi is jól beszélgettünk, hárman.
Na, valahol ott történt egyébként, hogy a Marci azt mondta, hogy a Faragó Ricsi mondott valamit, amire ő elkezdett okoskodni, és azt mondta, hogy neki nagyon nem tetszik, hogy aztán eltüntetek, ekkor a gondolatrendőrség valószínűleg törölte Marcit az éterből. Úgyhogy itt tartottatok.
Jó, akkor el sem mondom, még egyszer.
Ne, mondd el még egyszer.
De rögzül még a dolog, Garuska?
Természetesen.
Akkor jó.
Ne bánts, Garuska.
Nem a Skype rögzít.
Na, nem, azt beszéltük csak, hogy nekem ez egy ilyen visszacsalódást keltő dolog, hogy ilyen minőségű játékosokat összevásárol, megszerez, rengeteg pénzért, most valakinek csak a fizetéséről van szó, hanem az átigazolási díjáról a Paris Saint-Germain, és akkor gólképtelen marad egy Rennel szemben a francia bajnokságban. Ennyi, igazából erről beszélgettünk, nem egy nagy sztori, csak nagyon csalódást keltő szerintem, és ennek a csapatnak biztos, hogy vannak szurkolói, akiket pillanatig sem akarok megbántani, tehát ha nekik biztos, hogy nagy boldogságot jelentene, hogyha BL-t nyerne a Paris Saint-Germain, de ahhoz nagyon-nagyon komoly előrelépés kell tőlük valószínűleg így szezonon belül.
Emlékeztek nagyon olyan projektre, hogy három ekkora egót egymás mellé pakol valaki, és akkor azután működni fog rendesen? Attila emlékszik.
Az NBA-ben több ilyen is volt azért. Akár a Boston nézed, akár Miami-t nézed, meg voltak mindenhol hárman.
Ez a Bosch Wade James hármas, nem?
Igen.
Aha. Igen.
Ez egy Bosch egója.
Igen, én is azt gondolom, hogy azért ott volt a háromból egy, aki nagyon fölfelé lógott a többi közül, azért
nem
Bosch egóját nehezen tudom.
Mert a Wade és a James akkor top hármas játékos volt a ligában, de mondjuk legyen top ötös. Ott kettejük között volt egy kis fájt, és állítólag a Dallas ennek köszönheti a 2011-es bajnoki címét a német isten mellett, ugye Attila?
Nagyon mosolyog.
Német isten?
Igen. és az a helyzet, hogy igen, az jól működött. Meg most ezen gondolkozom, hogy a Bostonnál ott a Ray Allen picit háttérbe vonult-e. De lehet, hogy ott viszont Nem, ott annyira különböző dolgokban voltak jók a Pierce Garnett Rayanen 3-asnál, hogy ott úgy fértek meg egymás mellett. Tehát ott meg az volt a tuti. De viszont azt hozzá kell tenni, hogy azért a kosárlabdában azért, ha 5-ből van 3 szuper jó játékosod, az más arány, mint hogy van 3 szuper játékosod 11 főből.
Igen, szerintem ez egy nagyon egészségtelen dolog, hogy így a tápláléklánc legtetejére oda rakni egy játékost, tehát hogy ezt mondtam már az elején is, vagyis nekem ez volt a véleményem, amikor megérkezett Messi Párizsba, és egy picit a hasonló a helyzet szerintem a Ronaldo Manchester United-ből való visszatérése kapcsán is, hogy nagyon nehéz lehet egy csapattal azt lenyeletni, meg arra átállítani magukat, hogy volt egy hierarchia, és annak a leges legtetejére hozol egy játékost, és akkor aki eddig a tetején volt, az mit fog csinálni? Vagy ezt hogy fogja földolgozni?
Láttuk, hogy Messi mennyire van a tetején a védekező szabadrúgásoknál a hierarchiának.
De pont ez a furcsa, hogy akkor meg, hogyha nem teszed a tetejére, akkor meg az érkező játékos mit fog szólni. Tehát, hogy nekem, tehát az, hogy ugye Ronaldo nem rúgott büntetőt a Manchester Unitedben, értem, ez a helyes valószínűleg, csak ez meg furcsa. Úgyhogy nekem ez egy ilyen...
Szerintem ez picit túldimenzionálod ezt a sztorit, mind a Paris Saint-Germain-nél, mint a Manchesternél. Szerintem Messi nem gondolta azt, hogy ő majd a hierarchia csúcsa lesz, és akkor majd alatta ott a lábvizén valahogy Evickél, Mbappé, meg Neymar. Szerintem az egyébként normálisabb, hogy Cristiano Ronaldo egy olyan csapatnál, ahol már játszott, ahol kis túlzással legendának számít, és ahol mondjuk Bruno Fernandes mellett ebből a csapatból, ebből a keretből kiemelkedik. Én nem tudom, szerintem nincs egyikkel sem különösebb probléma.
Na jó, akkor most mondok. Szerintem az egy picit azért más, hogy most így, ha így átgondolom ezt a helyzetet, hogy van 3 játékos, és ebből a 3-ból mind a 3 játékos körülbelül a világ szerintem minden másik csapatában, ahol nem játszik Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi, ők lennének kb. Az alfa hímek. Talán még a Bayern Münchenben nem. Jaj, kimondtam. Bocsánat. De hogy kb. A világ bármely csapatában akár Mbappé, akár Neymar alfa hím lenne, itt viszont ugye 3-am. Én ebben egy kicsit azért egyetértek a Marcival, hogy igen, tehát azért így, hogyha 3 ilyen egót ott egy csatás sorba rakni, azért az tényleg azért egy picit így ebből a szempontból szerintem is meleg, meg nehezebben megoldható, hogy ott tartsad meg azt, hogy most akkor ki a vezér, ki mondja azt, ki az, aki a fiatalokkal foglalkozom meg, és hogy nagyon nehéz a szerepeket leosztani.
Igen, de én nem ezt mondtam, én annyit mondtam, csak én azzal nem értek egyet, hogy Messi, Neymar és Mbappé fölé került volna az átigazolásával.
Hát de szerintem, de azt én értem, hogy nem került fölé, de azért én azt gondolom, hogy Messi fejében azért az a realitás, vagyis ha én az ő helyében lennék, inkább azt mondom, hiszen nyilván nem látunk a fejébe, de ha én Lionel Messiként eligazolnék a Paris Saint-Germainbe, akár ott van Neymar, akár nincs ott Neymar, Mbappéről nem is beszélve, azért mégiscsak azt gondolnám, így 6-szoros aranylabdásként minden idők egyik, hanem a legjobb labdarúgójaként, hogy azért én vagyok az alfa hím, már csak egyébként, ha más nem, akkor egyébként még ott van a korom is, tehát hogy a rutin, stb. Tehát hogy nem nálam azért az szerintem szürreális, hogyha nem azt gondolta Lionel Messi, hogy ő lesz az alfa hím Párizsban.
Vagy lehet, hogy van benne alázat.
De ez nem arról, tehát nyilván van benne alázat, de hát na mindegy. Oké, okay. Elfogadom.
A karanténkaszt alfa hímje egyébként talált olyan foci csapatot, ahol ez működött. Attila, tiéd a szó, mielőtt a Varta Zoli azt gondolná, hogy rágondoltam.
De azt mondom, hogy működött. Sőt, inkább nem működött. De azért, amikor egy csapatban játszott Figo, Zidane, a Dagat Ronaldo, Beckham és Owen, na az mi lehetett ott? 2004-5 Real Madridja.
De ők nyertek B-et? Ezen gondolkoztam, hogy mondom őket.
Így ötten nem nyertek B-et. Sőt, így ötten ott semmit sem nyertek. Ugye ott a Real Madrid 2002-ben nyert Bajnokok Ligáját, akkor már Figo és Zidane ott volt, és azt követően csak 2014-ben nyertek talán.
De én azt akarom ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ők, és ez kérdés, hogy ez a 5 játékos talán, ők közülük volt olyan, aki mondjuk, ha azt nézed, akkor akkori sikerességben, vagy képességben, stb. Fölfelé kilógott, mint a többi?
Hát szerintem nem.
A Ronaldo szerintem 2002-ben igen. Ugye ő a világ... 2002-t mondtam. 2002-ben, amikor megérkezett, ugye megérkezett a világbajnokság gólkirályaként, abszolút friss játékosként, hiszen előtte nagyon sokáig volt sérült, ő akkor kilógott fölfelé. Zidane az egy nehezebb kérdés. Én őt vele szemben én elfogult vagyok pozitív. Értelemben én nagyon szerettem és kedveltem a játékát, de azt nem mondanám, hogy a Real Madridból ő egyértelműen kilógott volna felfelé.
Na de hogy hasonlítjuk össze Ronaldót Zidane-nál?
Már melyik Ronaldót hát, várja?
Hát a brazil.
Brazil Ronaldót.
A brazil.
Na, igen.
Más hogy poszt.
Tehát, hogy
de ettől még, én most az egókra mondtam ezt, szerintem öt ilyen ember, mondjuk Owen egóját annyira nem ismerem, de legalább négy ilyen ember egy csapatban, az már abnormális. És az már nem kerettervezés, hanem marketing tervezés nálam főleg.
De én ugyanezt gondolom a mostani Paris Saint-Germainről, és pontosan.
Jó, de Messi-nél megmondták, hogy a katari VB miatt kellő Paris Saint-Germainnek jelentős
részben. Jó, értem, csak azt gondolom, hogy nem fogja meghozni a kívánt áttörést, szerintem.
Nagyon remélem.
De abban a Reálban szerintem azért, hogy racionálisabbnak tűnt a csapatépítés, mert hogy azért a posztja nagyjából mindenkinek meg volt itt igazából, kis túlzással ugyanarra a posztra, oda szednek össze 3-4 embert, aztán majd oldja meg az edző, egyébként ezt én értem is, de szerintem ez a mostani Paris Saint-Germain, ez sokkal inkább marketingépítés, mint volt 20 évvel ezelőtt az a Reál, vagy 17 évvel ezelőtt.
Igen, erre rácsatlakoznék én is, mert nagyon hosszú ideig semmi másból nem fog állni ez a Paris Saint-Germain, csak meg kell találni ennek a három embernek a pontos helyét, és arra nagyon sok idő és energia elmehet a próbálkozásokra.
Hogy meg ki... egyébként mennyit segít a védekezésben ez a három ember? Tehát, hogyha van egy éles meccs, és nem a Rennes-ről van szó, vagy a tök mindegy Toulouse-ról, hanem egy bajnokok ligája elődöntő-döntő, akkor azért, hogyha a 10 mezőnyjátékosból 3 praktikusan kiesik a védekezésben, mert Messi azért már jó ideje szinte semmit, és szerintem Neymar és Mbappé se eleget védekezik egy olyan szintű csapat ellen, ahol ez igenis kell, akkor ez kifejezetten eredménytelen lehet szerintem.
Na figyelj, City ellen még az is belefért nekik, hogy nem 11-en védekeztek, hanem legfeljebb 9-en.
Igen, igazad van, de nem tudom, hogy ez mindig bele fog-e férni.
Én azt gondolom, hogy nem fog beleférni.
Ha nem belefér, akkor majd szinte olyan, mintha mindig belefér.
Jó, de nem minden nap City ellen férne bele.
Másrészt meg én azt gondolom, hogy ez a csoportkör a BL-ben az egy dolog van, juss tovább az 1-2-be valahogy. Itt majd tavasszal dől el az, hogy belefér a... Remélem legkésőbb a 8 között már nem fog nekik beleférni, nagyon-nagyon bízom benne.
Már fejben felrajzoltad az ágakat.
Mivel nincs sorsolás, tehát nem bírom kiszámolni, hogy mikor esnek ki.
Szerintem te még sorsolással is ki tudnád számolni. Hozzáteszem, hogy simán lehet nyerni úgy nagyon fontos meccseket, hogy nem védekezik mindenki, de bajnokságot kötve hiszem, nézd meg Alekszandr Ovecskin példáját. Washington hiába volt nagyon jó csapat végig az alapszakaszban, hiába volt ő nagyon jó játékos, amíg nem vették rá valahogy nagy nehezen, hogy kezdjen el védekezni és blokkolni, addig nem lettek bajnok.
De én ezzel nem értek feltétlenül együtt. A futballban szerintem ennyire drasztikusan nincsen különbség jól. Tehát, hogy kimondott a jó védekezés. Oh, legyen a jó védekezés az alap, de csak ilyen fajta dimenziálás, mint a zenétsában olyan szintű védekezés, nem feltétlenül kell az
aranyhoz. Jó, kicsit kevesebben vannak tudod ott a jégen.
Igen, tudom. Tehát én jobban szerettem azt az időszakot, persze az hány éve volt? 40? Amikor a Verbes azt mondta, hogy rúgjunk egyet többet, mint az ellenfél, és akkor 102 nem is tudom, 50 körülbelül, vagy 102, 38, 40, valami ilyesmi volt az etógó különbségem, mert bajnok.
Ültél Verebes a mágus foteljébe? Vagy az már a fotel, az már később volt?
A fotelt azt a Petúrtól kéne megkérdezni, az már Vasasnál volt, vagy az Ivántól.
Ivántól nem kérdezem meg, mert túl sokáig tartana a válasz. Bár lehet, hogy jó felkészülés lenne a 100. műsorra.
Inkább edzőtábor.
Igen. Na, menjünk át a kézilabda bajnokok ligájára, kezdjük a Szegeddel. Amely viszonylag sima győzelmet aratott most a hétközben, ami nekem feltűnt, hogy nem sokat cseréltek ezen a meccsen.
Én nem sokat láttam abból, azért néztem, de ami számomra meglepő volt, ez a sima győzelem, aminek nagyon lehet örülni. Én mindig bármelyik magyar csapat menjen a Bresthez, attól egy picit fázom, mert kellemetlen, szar az utazás, jó a csapat, ugye emlékezünk, vagy emlékezhetünk arra, hogy ott a Covid idején mit csinált a Brest a Szegeddel, szóval ilyen többszörösen kellemetlen érzésem volt ezzel a meccsel kapcsolatban, de aztán egy nagyon megnyugtató, jó szegedi játékot hozó, magabiztos győzelem, amiből azt hiszem, hogy lehet tovább építkezni a Szegednél, ilyen győzelmekre van szükség.
Legközelebb az Elverum jön, könnyebbnek ígérkezik, vagy nehezebbnek?
Könnyebbnek.
Az Elverum az szinte meccs. Ilyen Zágráb jellegű meccsnek kéne, hogy legyen. Szinte.
Na jó, de mindig az Zágráb jellegű meccsek mindig azok, amik nehezebbek.
Az most 10 lett.
Vagy köztel. Most mondhatjuk azt, hogy a Szeged már annyira megbízható, hogy a kötelezőt hozza.
Igen.
Szerintem ezt már pár éve mondhatjuk.
Jó, mondjuk a tavalyi évet az igaz, azt vegyük ki, mert az mondhatjuk úgy, hogy nem volt normális.
Nekem egyébként Brest elleni meccs egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy Garcián Díaz megérkezett a Szegedbe, és tudták úgy használni. Én őt korábban annyira nem ismertem, ami simán lehet, hogy az én hibám. Nem is vártam tőle ilyen jellegű játékot, viszont elég széles repertoárral lőtt, és azért az jó, hogy van olyan játékos egy csapatban, aki 9-10-ről bármikor elmeri vállalni, és elég jó százalékba talál is. Nyilván majd neki is az erőfelmérő az akkor lesz, amikor mondjuk a Kiel vagy az Aalborg védekezésével találja szembe magát.
Hát most a Kiel az mutatta hétvégén, hogy azért ők is képesek arra, hogy teljesen szétessenek.
Inkább csütörtökön mutatta hétvégén, elég súlyos mutatás volt, amikor nyertek nem tudom hány góllal.
Jó, hát mindenre én sem emlékezhetek jól.
A Montpellier-ben, vagy Montpellier-ben, ahogy tetszik, ott megmutatták, hogy nem kell okvetlenül védekezni Montpellier-en, és szerintem ez valahol megmutatja a Szeged első fordulós X-ének az értékét is, hogy abból az arénából a Szeged elhozott egy pontot, és hogyha mindenkivel innentől kezdve hozza a hazait meg az idegenbeli kötelezőket, akkor a Szegednek lesz egy pontos lépés előnye mindenkivel szemben.
Nincs egyébként az az érzésetek, hogy volt egy pár év, amikor nekem egy picit úgy tűnt, hogy Szegeden a csapat jobb oldala nem tud felnőni a bal oldal erejéhez. És hogy most már nagyon egyensúlyban van a szegedi játék.
Hát szerintem inkább a jobb átlövő poszt volt az konkrétan, bár azért...
De sokáig a jobb szél, sem még a Radivojevicsék előtt volt egy időszak, amikor a jobb, volt olyan érzésem meccseken, még a szerintem a Pedro és a Sostarics játszott már ott, és hogy nem tud, tehát Sostaricsból most már kijön az a, így, hogy Radivojevicsel együtt kijön belőlük az, hogy klasszis teljesítménynek képesek a jobb szélen. És én ezt egy három éve talán, nem, most hasraütésből mondtam a három évet, én akkor ezt nem láttam a Szegeden, hogy ez így benne van a játékában, és most azt érzem, hogy egy kiegyensúlyozott mindkét oldalról egyformán veszélyes csapatról beszélünk.
Én nem éreztem ilyen jellegű különbséget a széleken, ez nem jelenti azt, hogy nem volt. Szerintem Sostarics mióta Szegeden van azóta, igazából kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt. Én lehet, hogy igazad van, én nem is figyeltem erre, de így, hogy visszagondolok, nekem így ennyire ez az érzés nincs meg, amit te mondasz.
Sostarics Ágnesnek rokona?
Igen. Nem.
Tudom.
Egyébként én mostanában egyre többet gondolkodtam azon, de ezt inkább Attilától meg Zolitól meg akarom kérdezni, vagy bárkitől, hogy ha kedvezően alakulnak az ágak majd, akkor bennetek van az a gondolat, hogy ez most így a két csapat teljesítményét elnézve lehet az az év, amikor esetleg két magyar csapat van ott Kölnben? Nem?
Én az egyet most aláírom. Tehát szerintem ennyi Kölnre okkal, joggal pályázó csapat még nem volt BL-ben, mint ebben a szezonban.
Egyet értek.
Tehát most azt mondják, hogy egy magyar csapat ott lesz a Final Four-ban, akkor kérem szépen a papírt, és írom alá, hogy rendben, akkor van megint egy tök jó hétvégénk júniusban. De az, amikor ott van egy olyan csoport, amiből a Veszprém mellett a Paris Saint-Germain, a Barcelona, a Kielce, a Flensburg minimum, és akkor most tényleg a Portót, a Dinamo Bukarestet, és most hirtelen meg nem mondom ki a nyolcadik, de azt hagyjuk.
Motor,
azt hagyjuk, tehát onnan öt. A másik ágról ott van a Kiel, az Aalborg, meg a Szeged visszafogottan. És ez nyolc...
Meg a Montpellier.
Meg a... Igen, és akkor az agyonüthetetlen, elpusztíthatatlan, a BL-ben másodmagával egyedülként veretlen Vardászkópja, meg ne is emlékezzük. Nyilván biztos, hogy ők visszaesnek, de az nem normális, hogy az a Várdár a Szeged mellett a BL másik veretlen csapata.
Ti nem érzitek azt egyébként, hogy az Aalborg és a Szeged jött fel a többiek szintjére? Tehát velük kettejükkel bővült ez a lista? Mert de... igen, mondjuk az igaz, hogy a Várdár az tehát a Várdár az a megsemmisíthetetlen csapat mondjuk már hosszú évek óta, de én azt értem, tehát hogy ezzel a két csapatta bővült, és mellette szinte senki se gyengült le a korábbi ilyen csapatok közül.
De szerintem pontosan így van. Én nem hiszem azt, hogy a Barca gyengébb lett volna, a Kiel gyengébb lett volna, a Paris Saint-Germain gyengülne, a Veszprém gyengülne. Szerintem ez az egészségesebb része, amiről te beszélsz, hogy vannak olyan csapatok, amik eddig ott kopogtattak a stabil Final Four csapatok ajtaján, és szépen belépnek, aztán valóban, ahogy Attila is mondta, ott vannak most 7-8-an, amelyek közül simán kijöhet a négyes döntő mezőnye majd. Csak még egyszer annyit azért szögezzünk le, hogy ez olyan brutálisan messze van, hogy ez tényleg ez a 14 meccses csoportkör, ez olyan, mint egy ilyen kis bemelegítő fázis, mint nem tudom, a Q1-je, a Forma 1-es hétvégén, vagy ilyesmi. Lényeg az, hogy te legyél benne a top 6-ban, és akkor utána te hatodikként is, mint ahogyan azt a példa mutatta már az elmúlt években, be tudsz jutni a legjobb négy közé. Nem lesz egyszerű, hogyha a hatodikként mész tovább, de meg lehet csinálni, mert le lehet győzni a másik csoport harmadikját, meg utána le tudod győzni a saját csoportod másodikját is.
Mondhatjuk akkor azt így nagyon-nagyon előre tekintve, hogy igazából Attila, te annak örülnél jobban, hogyha 8 között a két magyar játszana egymással, mert akkor egy csapat legalább biztos, hogy benne lenne a Final Four-ba.
Az Máté Pának hívják, aki ennek örülne. Nem én vagyok.
Én a főnök szavait tolmácsolom.
Nem szeretek Bajnokok Ligájába bajnoki mérkőzéseket nézni, vagy közvetíteni. Nem szeretem, hogyha Fradi Győr van BL-ben, nem szeretem, ha Veszprém Szeged van BL-ben. Nem. Két külföldi csapat ellen játszanak, és legalább az egyik vívja ki a Final Four-ba jutást. Én ezt szeretném, még akkor is, hogyha nyilván a másik az egy tutista megoldásra lenne, és tuti programot garantálna nekünk, vagy a női májusi, vagy a férfi júniusi Final Four-ra, de nem. Meg az eleve akkor nem két meccs, hanem négy meccs, amin érdekeltség van, és akkor az azért az műsoridőben is több, nyilván nézettségben is jobb, meg szurkolói attitűddel is jobban lehet bírni.
És ha mondjuk a Kölnben találkozna egymással a két csapat?
Azt aláírnám. De ott nyilván
meg
azon az ideális a egyébként, döntőbe. Hogyha külön ágon az elődöntőben, egyik nyerne, másik veszíten, akkor mind a négy meccsen lenne magyar csapat.
Hát oké, Attila, csak akkor, ha meg a döntőben játszanak, akkor lenne magyar BL győztes.
Persze, ez is jogos.
Melyik kezembe harapja probléma?
Harapjál Attilájába.
Messze van.
De tényleg...
Messze van, meg félek, hogy örülne neki.
Egyébként még azon gondolkodtam, hogy a Veszprém az most gólkülönbséggel vezet, vagy második a csoportban, nem tudod? Fejből, Zoli.
Előttem nyitva van második.
Második?
Plusz egy, mert plusz 14 a Barca.
Tehát azért az, hogy lemegy három kör, oké, tényleg bemelegítés, meg minden ilyesmi. Minden csapat túl van legalább egy papíron rangadónak minősíthető dolgon, de négy magyar csapat pillanatnyilag kettő első, kettő második a csoportjába, az szerintem egészen frankó. És ugye összesen van, a vereségek száma az összesen egy. Ugye a nőknél ott állunk 5 győzelem egy döntetlennel, férfiaknál meg 4 győzelem egy döntetlen egy vereséggel. Szerintem 3 forduló után ilyen rajt az nem nagyon volt még magyar csapatoktól a BL-ben.
Meg egy kicsit előre is rohantál, mert ugye egy pár héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy a Veszprémnek az első 3 meccsében akár benne van az is, hogy 0 pont lesz, a vége az, hogy 4.
Így van. És ez,
tehát... Ott voltatok már megint, személyes élmények következnek Veszprémből. Marci, Zoli, Attila, hát indítsátok a nyálgépet. Hogy éltétek meg ezt a Barcelona elleni parádét? Kezdjük az Olival.
Jól.
Cső.
Nagyon jó volt. Több mint 5000 néző, tényleg teljesen telt ház. valószínűleg még intenzívebb lett volna az élmény akkor, hogyha két héttel korábban nincs a Párizs elleni mérkőzés. Beszélgettünk arról utána a kocsiban, hogy kinek melyik volt úgy érzésre a nagyobb élmény a Párizs elleni, vagy a Barca elleni. Azt hiszem, hogy Attilával mi ketten mondtuk azt, hogy valamivel azért előrébb tudjuk tenni az első fordulós meccset a Paris Saint-Germain ellen. Marcinál talán inkább ez a Barca elleni volt az, ami, de azt hiszem, hogy egy góllal legyőzni ilyen hangulatban azt a Barcát, ami egyrészt címvédő, másrészt az előző idényt 100%-os formában hozta le, és mondjuk évente, ha egy vereséget elszenved úgy összességében, akkor lehet, hogy ez nagyjából a realitás. Szóval ez a meccs, ez csodálatos volt a hangulatában, a játékban, a hozzáállásban, a szurkolók, minden csupa szép volt és jó volt, úgyhogy nagyon, nagyon intenzív ez a sokk, ami ér minket most már hétről hétre Veszprémben szerencsére.
Mi jelentette a különbséget neked a mostani meccs és a PSG meccs között? És miért billen ez a PSG felé? Az volt az első ilyen nagy meglepetés, és lélekben már készültél, hogy a Barcelona ellen is meg lesz?
Nem is tudom, hogy a meglepetés volt-e egyik vagy a másik. Nem, szerintem, hogyha egész egyszerűen nem lett volna a Paris Saint-Germain elleni meccs, akkor megkaptam volna a Barcától azt az érzelmi, vagy Barca elleni meccstől azt az érzelmi töltetet, amit már egyébként két héttel korábban tulajdonképpen egy-egyben megkaptam a Paris Saint-Germain ellen. Tehát konkrétan a meccsek között nem volt különbség számomra semmilyen tekintetben érzésre, csak úgy két héten belül ez a kettő lehet, hogy egy picit ezért volt visszafogottabb a második. De hogyha a Barca van az első fordulóban, a Paris Saint-Germain meg a harmadikban, akkor valószínűleg ugyanez a pici dolog a Barca meccs javára billen. Ennyi az egész.
És Marci, neked miért jelentett többet ez a Barca elleni meccs?
Nem tudom, nekem az utolsó 3-4 perc, az egy ilyen érdekes volt nagyon, mert én ott ugye már nem vagyok a pályaszélén, és pont az utolsó két perc kavarodása Nilsson eldobott labdájával, aztán a védekezéssel, amiből ugye időntúli szabaddobást harcolt ki a Veszprém egy időntúli hetes helyet, és akkor ott jött az, hogy fölállt a fal, én nem láttam Corrales kapuját, ugye a sorfaltól, és ebben a pillanatban, amikor Mem a kezébe vette a labdát, lemerült a mikroportom, tehát nem is hallottam a Zolit. És fogalmam nem volt, hogy mi történt, csak annyit láttam, hogy eldobja a labdát, megpattan a falon, és elkezd rohanni az összes játékos Corrales felé. De nem voltam benne biztos, hogy ő védett, vagy melléd ment a labda, vagy kapufa lett, ez fogalmam nem volt. És ilyen katartikus élmény, ott mindenkinek a nyakában volt, és igazából egy fokkal nekem még intenzívebb volt ez így, mint a Párizs elleni utolsó pár perc, ami egyébként szintén Laugéval, meg az egész élménnyel fantasztikus volt, de valahogy nekem ez, meg ez, hogy itt egy góllal nyert a csapat, itt tényleg az utolsó másodpercen túl is még izgulni kellett, de nem tudnék határozott relációjelet tenni, mindkettő nagyon jó volt, csak nekem még ez a Barca elleni egy fokkal még intenzívebb volt.
Abban a pillanatban, amikor átjutott ez a szabad dobás a falon, akkor mennyire rettentetek meg? Ami nyilván egy pillanat, mert ha a falon megpattan a labda, akkor az ilyen teljesen kiszámíthatatlanul pattoghat is. És így is történt egyébként, mert ha jól láttam, akkor korán lesz ilyen össze-vissza kötözgette a lábát, meg az karjait is, hogy így valahogy így elé álljon, az amúgy lassan menő labdának, de az már pörgött, forgott, minden baja volt.
Aztán az Oli mondta hazafelé a kocsiba. Jól emlékszem, hogy az ilyen, az beszokott pattanni ilyen ostoba mozgással.
Én ilyet biztos nem
adásban.
Nem, ezt a Borsosat élem
mondta. Most mondta?
Igen.
Akkor rosszul emlékeztem, bocsánat. De hogy az ilyen beszokott pattan, amikor ilyennyire ostobán pattal le a sorfalulabda, és úgy pörög, ahogy te mondtad.
Igen, mert az onnan már tényleg hiszen. Az olyan, mintha amerikai futballlabdát pattogtatnánk.
Ugyanakkor korrá lesz ez alapján a meccs alapján, ezt baromira megérdemelt, hogy még ez is kijöjjön róla. Tehát nekem ennek a meccsnek inkább pillanatok voltak, amik így megmaradtak bennem. Tehát az, hogy korrá lesz, szerintem végleg elfoglalta a helyét a szurkolók szívében valami egészen magas piedesztálon, az biztos. Nekem nagyon bejött az, ahogy Lauger rendet rakott a második fél időben a védekezésben, és akkor egyszer ott lezajlott egy emelt hangú párbeszéd, mondhatnám úgy, hogy leüvöltötte Lékai meg Ligetvári fejét a pályán ott közvetlenül alattunk.
És képzeld, mi lenne, ha tudnák egyébként, hogy a Lékai szolgáltatja másodkézből egyébként nekik a győzelmeket.
Ja, hát igen, igen, indirekt kabola figura, hogyha erre gondolunk. És aztán utána, hogy a Máté még valamit visszakérdezett, és a Lauge akkor még egyszer, hogy a kispadon is látszott az, hogy ő 1000 fokon ízik, és rendet, próbált rendet rakni. Ez maradt meg. Megmaradt bennem Ligetvárinak egy olyan labda szerzése, hogy ha vetődik, küzd hasonló labdáért, és hogy gyakorlatilag így felmutatja, hogy megvan. Megmaradt bennem az, hogy amit a nézők nem látnak, de egyszer-egyszer nagyon jó lenne megmutatni, és tökre érdemes lenne, hogyha a főszereplőt is lehetne így látni, hogy ahogy a fél időre a Zoli teljesen beleízed egy ilyen főszereplő mérkőzésbe, és hogy minthogyha a kommentátrálásban ő is lejátszaná ezt a meccset, és ugyanúgy fizikai igénybevételnek teszi ki magát, és nem csak a hangját adja bele. Tehát ezek tök jó dolgok ezeket így látni, és érezni, hogy basszus, ezek nagyon fontosak mindenkinek, és minden szereplő próbálja lehetőleg jobbat hozzátenni az összképhez.
Tehát látod, mondjuk a legközelebb a Porto Veszprém mérkőzésnél az lesz kiírva, hogy főszerepben Barta Zoltán.
Igen.
De nekem magyar hangi menszertor
magam. Van egy fotóm, meg videóm róla.
Igen, gyártásvezető Sostari Ságnes.
Végödön.
Az nem tudom
ki. Tomas a vízorkát se hagyjuk ki.
De várjál, Galuska pozícióját kell abban a túrában megtalálni, mert azt még nem látom egy előre. Producer, vagy mi leszel te ott?
Bármi. Hajcsár.
Bankkártya.
Hajcsár. Bankkártya. Akkor a Borsos kéne vinnünk, nem? Na Zoli, Portóban játszik legközelebb a Veszprém, te mire számítasz attól a meccsről?
Hogy nehéz lesz. Reméljük, hogy az időjárás rendben lesz, azt hiszem, hogy ez fontos. De
a meccs szempontjából azért, végtelenül, igen.
A meccs szempontjából is nagyon fontos. Azért most már így két hazai mérkőzésen túl nagyon nagy különbség van a hazai és az idegenbeli meccsek között. Én remélem azt, hogy lesznek itt magyar szurkolók, de amit érezhettünk mondjuk a két hazai meccs és a Kielce elleni idegenbeli meccs között, szerintem az különbség, és azért ez a Porto elleni, meg az összes idegenbeli, ami a kisebb csapatok ellen, tehát Porto, Motor, Dinamo, Bukarest, az is pokolian nehéz lesz. Nehézség szempontjából szerintem nagyon nem fog elmaradni a Barca, a Paris Saint-Germain, a Flensburg, meg a Kielce elleni idegenbeli mérkőzések. Én azt szeretem, hogy legyen egy jó meccs, legyen egy izzadós meccs, és legyen egy Veszprém győzelem. Ezt így aláírnám.
Attila, te mire számítasz?
Nem vagyok ennyire... Én egy 4-5 gólos Veszprém győzelemre.
Magyarázzatok már meg egyébként a hallgatóknak, hogy miért számít az időjárás.
Én se tudom.
Ha már így szóba hoztad, Zoltán.
Hát nem megyünk Portóba.
És mi?
Elméletileg.
Szerintem Portó ködben is szép. Úgyhogy tök lemezbolt van kettő.
Én nem jó időben voltam egyszer Portóban, és tényleg szép volt.
Na, ennyi. A két lemezbolt legyen nyitva.
Meg a könyvesboltba is menjetek el.
A Harry Potteresbe?
Legyen az Harry Potteres.
Nem, néztem a könyvesboltot Portóban, hogy olyanok a lépcsők, mint a Harry Potterben, Roxfordban.
Van egy olyan, és állítólag az van, én abban voltam, ahol nagyon sokáig kell sorba állni, de állítólag van egy ugyanolyan egy utcával arrébb, ahol nem, senki nem megy, az egy normális könyvesbolt.
Na, most, hogy kiderült, hogy gyakorlatilag egy wellness útra fizettük be a fiúkat, a Galuskát, Zolit és Pásztor Pistát, azért egy tök meglepő dolog jött most éppen SMS-ben, hogy nézzünk rá a Győr honlapjára is, hogy számomra teljesen meglepő módon most bejelentették, hogy Oftadán még egy plusz egy évre aláír Győrbe, úgyhogy...
Valami nagyobb hírra számítottam.
Ez szerintem a Győr...
Ez elég menő.
Igen. Tehát 17 óta van itt a világ legjobb játékosa az Eto'ban, másodszor hosszabbít szerződést. Szerintem azért ez egy elég fontos.
Csak ti nem láttátok az Attila arcát közben, olyan dráma jelent elő, mint hogyha azt jelentette volna ebben a Győr, hogy Monc Attila terhes.
Na te hülye vagy,
Az boldogság.
Igen, de nem, a zavar volt az arcán, szerintem honnan tudják ezek.
Szerkesztőségileg felneveljük. Zolcsi bácsi, a gondoskodó nagypapa.
Igen.
Atya, úristen.
Majd együtt néznek filmeket. Na, lehet. Baseballozzunk. Zoli, lesz ma extra inning?
Lesz.
Jó, akkor olyan nagyon-nagyon nem akarok veled erről beszélgetni, mert akkor majd úgyis bőven beszélgetsz 50 percen keresztül legalább Makó G-vel és Sándorral, majd hallgassátok az extra inninget is este, de csak azután, hogy ezt befejeztétek. Milyen volt neked ez az alapszakasz hajrá, és milyen volt Attilának ez az alapszakasz hajrá, aki szurkolói szempontból érintett is volt ebben az egészben? Mennyire volt elégedett a Boston Red Sox-szal?
Az, hogy bejutottak a play-offba, a szezon előtti elvárakozásaimat irgalmatlanul felülmúlták. Tehát, tudva, hogy az ellenfelek milyenek voltak, ugye Tampa, Yankees, Toronto, ez a csoport, és ebből mindenki plusz 10 valamennyibe zárt legalább.
Mindenki 90 győzelem fölött.
Igen, tehát én nagyon-nagyon meglepődtem azon, hogy a Boston ennyire versenyben volt a playoffért, és be is jutott, tehát a szezon elejétől. Főleg azért, mert ezt a rotációt, ezt borzasztóan rendbe kéne rakni, és már előre félek a holnapi meccstől, mert nem tudom, ki lesz a kezdődobó, de ugye biztos, hogy nem Chris Sale, akit tenap le is cseréltek, nem lehet ilyen rövid távon kétszer dobni. Nyilván a Yankees be fogja dobni Gerrit Colet holnap, ha minden igaz. Oké, hogy a Fenway-jel lesz a meccs, de ez már ajándék innen. Tehát a Bostonnál ugye rendbe kellett tenni a payrollt. Hát
Eovaldi lesz egyébként a Bostonnál.
Igen, köszi.
Aha. Mondanám, hogy nálam van fantasybe, de innentől kezdve a fantasy már nem számít.
Tehát rendbe kellett tenni a payrollt, az alakul. Bobby Dalbec szemébe van egy tök jó újonc a mezőny emberek között. Tanner Hook is ígéretesen dobál, mint újonc dobó. De ez a rotáció szerintem a playoffba jutó csapatok között sincs 6-ban. És ezzel idáig eljutni az baromi jó. Ha a Yankees-t egy meccsen sikerül neki jutni, zárójel nem fog sajnos, akkor az meg főleg jó.
Most ezt a nem fog sajnos, azt úgy mondanád, mintha a Yankees olyan meggyőző teljesítménnyel jutott volna be most így végül.
Ezt én sem értem, hogy miért mondod.
Egyébként én is.
Az elmúlt 3 Boston Yankees-re alapozva.
Na jó, de azóta a Yankees szív, és az utolsó mindent eldöntő meccsen, ami nekik do or die volt, 1-0-ra sikerült nyerni.
De úgy szurkoltam, amikor a 9. inning tetején a Tampa játékosa egy outnál a 3. bázison voltam, vigyetek már benyomorult pontot. A Tampa több ütéssel kapott ki.
Te nem szereted a Yankees-t, ugye?
Én nem szeretem.
De okay. neked nem is volt jelentőség a Boston szempontjából. Igen. Annak
a de. Azért lett volna jelentősége, hogy a Toronto ellen essen ki a Yankees ma.
Ja, értem.
Na de akkor, de oké, okay. Azt mondod, hogy nem szereted a Yankees-t, viszont látsz egy olyat, hogy Aaron Judge, aki szerintem egy irgalmatlanul szerethető csávó, egy tök szimpi ember, aki kurva jól játszik, és az ő legvégén szerzett ütésével nyer végül 1-0-ra a Yankees, úgy, hogy az előtte lévő meccseket így már azon csodálkoztál, hogy lehetnek ezek egyáltalán playoff közelben olyan szarul játszottak.
Mondjuk Judge pont nem. Judge jól játszott.
Igen, Judge mindig jól játszott, de a csapat maga meg pokol volt.
A Yankee szerintem beleesett abban a hibában, amiben a 2000-es évben többször beleesett, hogy túl sok a sztár, és nem nincs úgy összerakva a csapat, hogy csapatként is fungáljon együtt. Tehát basszus, ott ilyen ütőfesztivált, amit ők tarthatnának a Stantonnal, Judge-al, meg a többivel, ilyen nagyon kevés csapatnak van. Ugyanakkor a defense rész az egyrészt megkérdőjelezhető náluk, másrészt meg amit amerikai sportoknál nagyon gyakran emlegetnek sok helyen az, hogy a csapaton belüli kémia az hogyan működik, szerintem ennél a Yankees-nél elég fosul.
Nem fejtem, szerintem pont ezért örülhetsz annak, hogy a Yankees ellen játszik a Boston, nem pedig a Toronto ellen. A Torontónál meg pont a kémia az, meg pont az ütések minősége. Ráadásul most már azért megvan a rotáció de, is. A Boston sokkal jobban féltettem volna a Toronto ellen.
Én annak örültem már nagyon-nagyon, hogy a Yankees először verje bucira a Toronto ma, ugye a play-offba jutásért, és aztán utána meg verjük meg a Torontót valahogy. Nem tudom, hogy. De most nekem van egy olyan rémálom, hogy holami egy Grand Slamet is be fogunk nyerni.
És? Az csak 4 pont.
Ja.
Hát az ellen szerezni 5-6-ot, hát egy
8-ot. Már eszem Colet egyébként, mint a szarra jutottuk volna egyszer a Fenway-en.
Zoli, mennyire vagy csalódott, hogy nem lesz tie-breaking game?
Nem tudom, hogy kellettem még ezt tovább fokozni, vagy az így rendben volt. Így is, én megmondom őszintén, tegnap a Darts közvetítés közben azért ment a Boston meccset bekapcsolva, és amikor 5-1 volt a Washingtonnak, meg végig 0-0 a Tampa Yankees, én azért, hogy is volt, azt hiszem a 9. inningig egyetlen egy ütése volt a Yankeesnek. De én azt hiszem, hogy az a két meccs, amit lejátszott tegnap ez a két csapat, az, hogy 0-0 után a 9. inningben együttés után 1-0-ra tudott nyerni ilyen kíz. Az, hogy 5-1-ről fordítva egy brutális Devers ütéssel megszerezte a győzelmet a Boston. Szerintem pont ez a két meccs az megmutatta, hogy megérdemli a Yankees és megérdemli a Boston Red Sox, hogy ott legyen és egymás ellen játszon egy wildcard meccset, mert mintha az életükért harcoltak volna tegnap mind a két csapat, ez biztos, és így is volt.
Ha valaki nem tudná, egyébként az volt a helyzet az alapszak az utolsó játéknapja előtt, hogy 4 csapat is pályázott 2 rájátszás jelentő helyre. A 4 csapat meccseinek ugye 16 különböző kifutása lett volna, ebből a 16 kifutásból 7 lett volna az, hogy nincs szükség egy olyan meccsre, ahol a két azonos 2, 3 vagy 4 azonos mutatóval álló egy ilyen nagyon vidám egymeccses párharcot játszon azért, hogy bejusson a playoffba, és akkor ez jutott eszembe, hogy ez iszonyú izgalmas lenne, de ugyanakkor játszol egy alapszakasz meccset a végén, sőt, igazából az utolsó 2-3 az, ami már nagyon fontos, majd utána játszol egy playoff-ról döntő meccset, majd utána a playoffban is egy meccses wildcard párharcon vagy. Na ezt hogy oldod meg dobó rotációval?
Sok lett volna, szerintem picit varázsát veszítette volna a wildcard.
Figyelj, tehát szerintem dobó rotáció, főleg a Bostonnál holnap így is nagyon durva playoff rotáció lesz. Tehát szerintem Eovaldi, ha 5 inningnél biztos, hogy nem fog többet dobni. De azt is megkérdezem, hogy 4, és utána 1-2 inningekre fognak dobókat cserélni. Ugye a Boston bullpenje összességében legalábbis nem szar. De muszáj lesz cserélni, mert Eovaldi nem bírná 7-8 inningig, meg az nem playoff dobó rész. És a másik, hogy a rotációba, ugye playoffban már ugye ezt leszűkítették, akár 3 emberes rotáció, de legfeljebb 4-re leszokták szűkíteni, attól függően, hogy mi a helyzet. Szerintem holnap Eovaldi után az első csere az egy kezdődobó lesz, akit be fognak vinni. És nem tudom, hogy Rodriguez vagy Pivetta, de a kettőből szerintem az egyik
Ugye,
lesz.
Csak Pivetta zárta tegnap, tehát Pivettet behozta Alex Cora az utolsó inningre tegnap.
De ezzel dobhatsz, sőt Erradot is behozta.
Igen.
Ugye? Tehát tegnap már playoff contender volt
Az abszolút playoff volt, amit csinált tegnap Alex Cora.
Vitlák, Rodriguez, Pivetta volt az utolsó három, és még Richards is dobott egy inninget. Még Richards, azt nem kellett volna dobnia, de mindegy, dobott egyet.
Hát illetve ami miatt ez tegnap playoff meccs volt Alex Corának, az Chris Sale lecserélése, mert azért tönkre nem ütötték, tehát nem arról volt szó, hogy szanaszét csapkodták. Egyébként, hogyha ez nem arról a meccs, vagy nem arról döntött volna ez a meccs, amiről döntött, akkor Sale szerintem simán fennmarad 5-6 inninget. A negyedikben cserélte le, vagy a harmadikban?
A harmadikban, egy autnál cserélte le. Ugye mind a 7 autot Sale strikeouttal csinálta meg. Tehát az összes autja strikeout volt. Viszont abban a harmadik inningben megtöltötte úgy a bázist, minden bázison volt ember, azt hiszem egy autnál, de lehet, hogy már nullánál is, de egynél biztos, úgy, hogy abból 2 single volt, meg 1 walk, és a pontot utána a Zimmermann az walkból csinálta meg, az biztos. Tehát, és Zimmermannt úgy walkoltatta teli bázisoknál, hogy 5 dobásból lett meg a walk. Tehát az azért nem jó már. Tehát ott, mintha elvesztette volna a kontrollt a dobásai fölött.
Mátén, látom, hogy nagyon szeretne már közben szólni, de azért én inkább Ádámot kérdezném meg, hogy neki hogy tetszett így ez a hajrá.
És ez óriási. Meg igazából azzal van nagyon szerencsénk, hogy az első teljes szezonunkat, amit normálisan tudtunk közvetíteni, már ott ilyenek történnek, és nagyjából meg is tudjuk mutatni, hogy miért érdemes figyelni egyrészt már az alapszakaszt is, meg annak a hajráját, és aztán ezeket a meccseket, amik itt jönnek majd, mert tényleg ez a két wildcard meccs, hát most nyilván a Yankees Red Sox-ról magában nem kell semmit sem mondani, azért a Dodgers Cardinalson meg, ha minden igaz, akkor látunk egy Scherzer-Wainwright meccset majd, ami megint csak olyan dobóparádé lesz, és a minden finomsággal, amit el lehet képzelni, hogy az is megint csak magáért beszélő, és akkor még el sem kezdődött a playoff.
Igen, tehát azért az a címvédő a jelenleg talán legjobb formában lévő csapat ellen, az is egy elég vad párharc.
És ott egy esetben azon, hogy kimarad a rájátszásban.
Igen,
egy meccsen. És azért tegyük hozzá Albert Pujolst is a Dodgers
meccsen. Cardinals ellen a csapat legendája.
És ugye, ha minden igaz, a Boston New York további meg a Tampát kapja majd meg.
Ez teljesen így van.
Szóval az is egy...
Szegények.
Ott például a Boston, annak neki menem erre. Attól kevésbé félnék, mint a New Yorktól most. Nem tudom miért.
Hát ez legyen a te bajod.
Igen, Attila, ne haragudj.
Oké. Jövő hétfőn meglátjuk.
Máté, téged nem érintett meg a baseball hajrá?
De nagyon közben viszont megtaláltam Isabel Gulártot is.
Megérintett?
Úgyhogy...
Az megérinthetne, az Máté? Helyzet,
azt kell, hogy mondjam, hogy hasznosan tettem. Az az igazság, hogy a baseballnak kevésbé vagyok szakértője. De nagyon megérintett, mert amikor ti meséltek róla, a könnyem szokott csorogni, mert egyszerűen annyira jó, amiket mondtak a baseballról, de most pont ezeket a meccseket nem tudtam megnézni.
Mennyire várod már az NBA szezon kezdetét?
Nagyon.
Csak azért mondom, mert kifújnám az orrom, hogy beszélj legalább egy percig, léci.
Nagyon, de ez még nem jövő héten van azért. Viszont tegnap elkezdődött legalább az előszezon. Fú, de jó nézni, ahogy orrattózok a kamerába. Egyébként elkezdődött az előszezon, volt egy Lakers-Brooklyn Nets meccs, senki nem játszott a sztárok közül, most még csak így a bemelegítés zajlik, és azt viszont mindenképpen el kell mondanunk, hogy valóban egy kicsit oltás propagandát nyomtunk itt a múlt héten.
Nyomhatjuk most is.
Szerintem, mert Andrew Wiggins is beoltatta magát. Úgyhogy játszhat majd a Golden State Warriors hazai meccsein.
Kell neki pénz a lóvére.
Azt Steve Kerr, és beoltatta Andrew Wiggins-t azonnal.
Ő adta be az oltást.
Nagyon jó szezon lesz egyébként.
De figyelj, az NBA előszezon meccsek, azok ugyanolyan kutyák, mint az NHL-ek?
Az elején igen. Nem, nem, de dehogy is, mondjuk nem közvetítjük, akkor igen.
Még szólalt.
Én egyen voltam, nekem borzasztó élmény volt.
Na jó, hát a helyszínen még lehet, érted, ott legalább van hideg,
borzasztó élmény volt. Tehát,
hogy borzasztó?
Igen. Egy Chicago New York Knicks előszezon meccsen voltam 2007-ben talán, és nem jött be az, hogy nincsen iszonyatos akarás, hogy ne akkor szaggassuk az istrángot és minden, és mi bejöttek olyan játékosok.
Lehet, hogy nem tudják Chicagóban, hogy mi az istráng.
Ez is igaz. Aztán bejöttek olyan játékosok, azt sem tudtam, hogy kicsodák, persze az lehet, hogy az én
a te hibám fel kellett volna készülni, igen.
És aztán amikor az utolsó egy-két perc már csak arról szólt, hogy akkor pattogtatom a labdát, aztán a legvégén érdem, hogy akkor time managementet gyakoroljunk, az meg már főleg idegesítő volt. Nekem nem jön be az alap. Nekem jobb az, amikor tét meccs van, azt jobban szeretem.
Jó, hát nyilván. Ugye a Hawking is az a baj, hogy nem teszik oda magukat rendesen, nehogy megsérüljenek, és azért úgy egy kicsit...
Valószínűleg a Ricsi a mentor a minden előszezonos csapatnak.
Én nem tudom, mire gondolsz.
Csak meg ne sérüljön!
Néztetek NFL-t éjjel, nem mi? Attila nézte?
Nem, de hallottam.
Egy kis tettem. Ideig fent voltam.
Na, hogy tetszett? Mire számítottál? Őszinte leszek, én ott kezdeném rögtön, hogy rengeteg olyan cikket olvastam, ami avval foglalkozott, meg podcastet is hallottam, ami avval foglalkozott, hogy vajon kifütyülik-e Bradyt. Erre te mennyi esélyt láttál?
Semennyi.
Tehát én már ez volt az a pillanat, hogy már a felvetést sem értem.
Nézd, én azt gondolom, hogy Brady, ha felrak egy csapatot, tehát kezdjük, ő felrakta a New England Patriots-ot az NFL térképének, mondjuk egy érdemi részére, ezt aláírod így?
Hát újra létezővé tette ezt a franchise-t, majd
pedig az elmúlt 20 év legsikeresebb franchise-ává tette ezt a csapatot. Miért fütyülték volna ki, amikor az volt a csoda, hogy még ott játszotta a kettővel ezelőtti szezont? Mert hiszen már korábban többször felvetődött, hogy menni fog.
De hát eleve nem értettem, mert nem úgy ment el, hogy összeveszett volna bárkivel, nem úgy ment el, hogy hitegetett volna bárkit, hogy én csak itt, meg csak ott.
Én azt gondolom, hogy itt most visszacsatlakoznék egy rövid gondolat erejéig a Veszprém Barcelonára. Volt a bemutatás, és amit Carlos Ortega kapott a Barca kispadján, az szerintem annyira lélekemelő volt, hogy azt nagyon kevés sportágban tudom így elképzelni, és nagyjából ez lehetett a New England Tampa meccsen is, hogy vastaps és zúgott az Ortega Veszprémben. Mert békében, tehát a szurkolóktól békében, barátságban vált el a klubtól kevésbé, de az egyetlen egy ember hibája volt, és nem Ortegának hívják azt az egyetlen egy embert. Nincs már ott a klubnál. Nem érdekes, hogy ki volt. Én azt gondolom, hogy
ha valaki Veszprémi Linda.
Ha valaki jót tesz egy csapattal, jó felé viszi a csapatot, és utána rajta kívülálló okokból elválik, és az ő részéről semmilyen fekete pont nincs a válaszban, akkor ez a legkevesebb, ami jár neki.
Én azért, én abszolút népünnepére számítottam, népünnepé is volt, sajnos nekik is szakadt az eső. De Brady elég stílusosan ünnepelte az első olyan meccset, amikor vendégként lép pályára Foxborough, rögtön megdöntötte a legtöbb passzolt yard rekordját ever, és hát lassan most már ott tartunk egyébként az ő rekordjainál, hogy már tényleg ilyen Gretzky-szerű dolgokat tudunk összerakni, mert hogy a Super Bowl-ok bevezetése óta ő a hetedik ember, aki ezt a rekordot megdönti vagy tartja. Az előtte lévő hatnak összesen nincs annyi Super Bowl győzelme, mint neki egyedül.
De figyelj, egyet hadd kérdezzek, mert ez jutott eszembe adás előtt, ezen kezdtem egy kicsit gondolkodni. Tehát hangsúlyozottan a Super Bowl érában. Tom Bradynél több Super Bowl győzelme egyetlen más csapatnak sincs?
Nincs.
Szerintem ez az a rekord, ami abnormális. Tehát egy játékos, az NFL többi 31 franchise-át felülmúlja eredményességet tekintve. Szerintem ez az a rekord, ami nem Gretzky szintű rekord, hanem fölötte van.
Hát tudod, az a Gretzkynél, ha életében nem lő egy gólt se, akkor is ő vezetni a kanadai táblázatot, azt azért még ide rakna.
Igen, de a kanadai táblázatban nincsen bajnoki gyűrűd. Tehát én ezt ezért tartom egyel magasabb szintű rekordnak.
Na, azt az egyet sajnálom, hogy a végén Nick Folk nem lőtte be azt az 56 yardos mezőnygólt, mert utána még volt, hát szűk egy perc volt hátra, akkor azért úgy odaadtam volna Bradynek a labdát, hogy na, akkor most akkor így legyen még epikusabb ez a igen, visszatérés.
Azért az a kapufa az baromi sajnálatos volt. Azt gondolom, hogy a sokszor méltatlanul alulértéket kicker pozíciót, ez most lehet, hogy kicsit megemelte volna, hogy na, egy rúgó.
Szerintem most egyelőre egy-két hétig ebben nincsen baj a múlt heti Baltimore miatt.
A Tucker-féle rekord miatt? Igen. Nem tudom. De ez biztos, hogy jót tett volna még a poszt megbecsültségének, hogy a megasztár visszatérését vagy hazatérését pont egy rúgó rontja el.
Szerintem egyébként ez a kicker poszt alábecsülése, ezt én Kovács Sanyizmusnak hívom.
Akkor bocsánatot kérek.
Tőlem ne.
De az kétségte, hogy a legfaszább az lett volna, hogy egy perce belinek adod a Foxborough-val bet.
Az még hiányzott volna.
Mennyi végig egy mezőny gólik, hogy akkor az a győzelmed?
Zoli, mit csinálsz a héten?
Mire gondolsz?
Hát bármire. Adj egy dolgozom. Highlightot a hetedről. Dolgozom, néha kimegyek a kútra.
Hát ugyanazt, mint te, csak dolgozom. Nem, hát elkezdődik az MLB alapszakasz, vagy a rájátszás, megy
már
a
Dice World Grand Prix. Már előbb vadkártyázunk. Már ezért hát, érdekes, hogy is szeretik a rájátszásra sorolni pedig.
Én azt hozzá sorolom egyébként, tehát hogy arra gondoltam, de igen, tehát hogy vadkártya, Dice World Grand Prix, és vasárnap lesz még egy kis kézilabda is.
Focit nem is adsz a héten te?
Hát most kérdezel olyan
tűnt. Nincs elifet. Nem. Ja.
Szerintem nem, de... Nem. De szombaton Litvánia-Bulgária.
Ó! Oh.
Ádámmal egy időben, ha minden igaz, délután 3-kor.
Igen, a Kazaksztán-Bosznia-Hercegovina kettőzéssel rivalizálunk majd.
Viszont, hogy kurva nehéz lesz döntenem egyébként, hogy most melyiket nézzem, vajon.
Nekem az élet megoldott, hogy egyiket se.
Miért? Mit csinálsz?
Balaton lellél leszek egy baráti meghívásra.
Tehát iszol?
Vagy Murci Fesztivál, ami programon kell részt venni.
Tehát iszol?
Elképzelhető.
Jó, hát Attila, nagyon.
Hát én is hoztam.
Vissza kell tölteni ezt a 10 kilométert. Igen, hoztam mustot. Akkor így, várjál, a mustból próbáljuk meg levezetni a heti programodba?
A Murciról kapcsoltam. Nekem is van itt van, úgyhogy én nem megyek el elég ezért.
Marci, hogy állsz a bowlinga?
Aztán a borral. Hát még egyelőre sehogy nem állok vele, mert most még Lengyelország San Marino, hogy én is becsatlakozzak.
De nem, mert figyelj, az most lényegtelen, a jövő héten, vagy ezen a héten rengeteg bowling közvetítésünk lesz, ehhez próbálj meg kedvet.
Jövő héten lesz, csak azért. Vagyis
pedig én már nagyon várom, biztos erről van.
Ezen a héten lesz, az nagyon gáz.
Szerintem Attila elintézi.
Rábízám Olivérre inkább.
Igen, nem, az majd a jövő héten lesz. Jó lesz, nézzétek. Reméljük.
Még annyit csak, hogyha már Galuska kérdezte, hogy NBA, meg nyitó hét, meg minden, és mi mennyire várja Máté, hogy azt azért el lehet mondani, hogy ilyen gazdag programmal a Sport TV még nem indított NBA-s hetet, az egészen biztos, mert 5 élő meccs lesz a nyitó héten.
Hát úgy, hogy 4 élő meccs, meg egy ilyen körkapcsolás.
5 élő meccs.
5 élő meccs plusz körkapcsolás?
Így van. Kett, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ezek az élő meccsek, és ugye pénteken az NBA tavalyi sikeren felbuzdulva az első hét végén pénteken csinál egy 3 órás körkapcsolásos etűdöt.
Az siker volt?
Az NBA részéről igen. Az egészen
ők úgy értelmezték.
Ők úgy értelmezték, idén már 3 olyan lesz egyébként.
Igen, akartam mondani, hogy a második héted is van egy, és így a Ádám visszakérdéséből van egy tippem, hogy ki nem akarja majd kommentálni.
Szóval ők sikerként értelmeztek, és ezt felajánlották idén is, hogy mit szólnánk hozzá, és a szerkesztő kolléga azt használja, hogy kapva kapott az alkalma, hogy csináljuk. Úgyhogy ott egy 6 órás maraton van pénteken, nyilván kedden megmutatjuk Milwaukee-ban a zászlófelvonást, azt nem tudom, de nem, sajnos nem tartom valószínűleg, hogy Cornell személyesen lesz ott jelen.
Biztos, hogy nem.
Nekem is ezen a tippem, de reméljük, hogy lesznek majd háttérinformációk.
Szerintem Cornélnak jobb dolga lesz abban az időben.
Bizony.
Síróba bárra felkelni?
Ja.
Aztán ugye csütörtökön is érdemes, pénteken ugye Lakers, Phoenix van, Brooklyn-t is megmutatjuk az első héten, tehát elég gazdag kínálat lesz.
No. Ezt ismételjük el majd az jövő héten is.
Jó, mindenképpen meg akkor jobban fel leszünk készülve ebből.
Se.
Dehogy is nem. Majd akkor így tudni fogom,
viszont, hogy melyik hét van. Áditól én még akartam egyet kérdezni teljesen más sportágban. Kommentáld már nekem, aki óriási rajongója vagyok, voltam ennek a kiváló motorosnak ezt az esési rekordját.
Hű, nem vagyok teljesen tisztában.
Valentino Rossi.
Ja, most ugye neki az idén, hát most figyelj, ez 41.
De ezt miért kell még?
Ő bejelentette már, hogy visszavonul.
Azt tudom, de miért kell még ez a szezon?
Jó kérdés, hogy még érezte magában a lendületet, meg...
Igen. Motor is érzi magában a lendületet.
Azért azt vele kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy tehát egyébként is ezek a versenyzők ilyen intézményfüggésben élnek végig a pályafutásuk során. A Valentinóra ez különösen igaz. Tehát kicsi gyerekkora óta, tehát a fatárjával járt már versenyekre, ebben nőtt fel, és ez volt az élete. Tehát ezt ő nagyon nehezen engedi, ez tök egyértelmű, és tulajdonképpen nem is fogja elengedni abból a szempontból, hogy ugye marad csapatfőnökként a VB-n, de ez egy nagyon nehéz folyamat, és pláne egy olyan embernek, aki meg aztán tényleg az első közül is az első volt annak idején ebben az egészben, és rekordokat döntött, és egy csomóan a mai napig vele azonosítják ezt a sportágat. Szóval ezt neki is nehéz volt belátni, de belátta, tegyük hozzá rögtön, hogy ugye mindemellett még apai örömök is várnak rá, úgyhogy maximálisan kihasználja majd ezt a lehetőséget szerintem, hogy még finomabb legyen, vagy még könnyedebb legyen ez a visszavonulás. Szóval de visszavonul, de eltűni nem fog ugye innen a világból. Meg tudom érteni, hogy ezt a döntést is nagyon nehezen hozta meg.
Én is nagyon
nehezen. Azért, hogy arra akarsz, bocsánat, inkább kötni, hogy nagyon sok... komoly balesetet hoznak most már, főleg itt a motármas versenyek az idén, és nem nagyon akarják belátni a Nemzetközi Szövetségnél, hogy ezt a 40 fős mezőnyt pályán tartani, ez egyre kevésbé tolerálható szerintem.
Azt mondta, hogy limitálni kéne az indulók létszámát, és,
abszolút.
A fiataloknak már megérteni azt, hogy nem egy futam egy bravúros előzésé múlik az, hogy kap-e szerződést egy följebb.
Hát és ez nagyon nehéz, mert közben meg ugye nyilván a gyártók is minél több fiatalt akarnak, minél komolyabb körülmények között megnézni, hogy aztán eldöntsék, hogy ki lesz az a kettő, akit mondjuk felvisznek ugye majd a GP-ben nem tudom hány év múlva. Szóval ez sok-sok ellen érdekelt van.
Ez egy nagyon jó téma lenne egyébként, amit most Attila mondtál, és nem biztos, hogy így az előzésekről van szó. Szóval, amikor azt mondod, hogy a fiataloknak meg kellene érteni azt, hogy nem egy bravúros előzésen fog az múlni, hogy szerződést kapsz-e, mert hogy lábjegyzet, de.
És tényleg egyébként a jelenlegi világ az, hogy van egy jó videó rólad, vagy valami, akkor elkezdenek imádni a Twitteren, Facebookon, bárhol, tehát hogy szerintem egyre inkább múlik pont azon.
Igen, tehát ez te azt mondtad, hogy ricsizmus, a meg ne sérüljön, és ezt is abba a kategóriába rakom, hogy ez ilyen naív elképzelés, hogy nem ezeken múlik, és holott de. Ami hát sajnos, nem sajnos, így van.
Csak itt ugye tényleg a szövetség szabhatna ennek határt, meg gátat, és egy ők is inkább a kiszolgáló személyzet akarnak lenni itt a gyártók felé, és ez nehéz szerintem tolerálni.
Hát igen, valahol azt kéne megtalálni, hogy azért mégiscsak a biztonság legyen az első. Nekünk a saját mentális állapotunk biztonsága az első, úgyhogy most elköszönünk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, jövő héten újra jövünk, és az elköszönés után még egy kicsit maradjatok velünk.
Cső.
Sziasztok.
Marci, Dóta.
Jaj, bocs, mennem kell olasz összefoglalózni. Sziasztok.
Á, itt van bent a helyettes, ne aggódj.
Ki? Gádi?
Miki, nem mindegy.
Bárki.
Nem akarok énekelni.
Egyébként a Pali bevállalt a helyettes.
Egyébként igen.
Az éneklés?
Az éneklés?
Nem, az olasz összefoglalót. Fülpével összeáll legendás kettősük.
Nem akarok énekelni.
Gyere. Egy sort.
Bele se néztem ebbe a
színvasas
indulóba. Eléneklem neked a, nem tudom, Coldplay-től eléneklek neked egy sor, hogy Ákostól.
Rajta.
Ákostól?
Nekem mindegy.
Keresem az utam, néha keresem a bajt.
Na, sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok, lehúztam!
A műsor a Béton partnere.